Már is itt vagyunk, folytatódik a beszélgetés, vendégem továbbra is Németh Robi, újságíró, zenész. És elkezdtünk beszélgetni a zenei újságírás evolúciójáról, az nagyon jó volt, hogy elmesélted, hogy annak idején hogyan is volt a kezdet, aztán hát ugye a napjainkban, ott ugye el kéne ide jutnunk, hogy napjainkban mi van, napjainkban hogyan néz ki egy téma feldolgozása, most már aztán annyi helyről jön információ, most már nem csak arra, tehát most nem az a kérdés, hogy a témát hogy talált ki, és hogy dolgozt fel, hanem hogy mit, hogy szűrd meg? Tehát, hogy mi kerüljön ki? Napjainkban
már nincs zenei újságírás szerintem. Mármint zenével foglalkozott cikkek vannak. Mm. A zenei újságíró, mint olyan, az nagyjából megszűnt.
És miért? Mert mindenki is mindent leírhat, mondhat, mert felhígult, mert minden hát felület
hosszú,
van.
Ez egy hosszú sztori. Az is benne van egyébként, hogy nem csak a zeneipar demokratizálódott, mondjuk így, az egyszerűség kedvéért használjuk a zeneipar demokratizálódott kifejezést, hanem a vélemény is, mondjuk a zenéről, vagy a kultúráról való véleménymondás is, nem tudom, szétszálazódott, vagy demokratizálódott, mindenki elmondhatja, leírhatja, kiposztolhatja, kiblogolhatja, podcastolhatja, amit gondol. Tehát az ilyen egy csatorna, vagy egy szűk csatornából lett egy ilyen, nem tudom, Amazonas Delta, gyakorlatilag, vagy Mississippi Delta, és emiatt egyébként, tehát ugye régen tényleg volt a zenei újságíró státusz, de hát az már nincs, kulturális újságírók vannak, de már az se feltétlenül, hanem mindenkinek kell tudni elvileg mindenről, bár azért mondjuk a gazdasági, meg a külpolitikai, meg a belpolitikai, meg a kulturális újságíró az még külön van, de azért alapvetően...
Na meg a sport.
Igen, de valamire kell szagolni mindenkinek mindenhez. De a kulturális újságíró megmarad, hogy zene, tehát hogy olyan nincs, hogy valaki csak zenéről ír, mert azt nem tudja semmilyen médium valójában eltartani, úgyhogy kulturális újságírás van. Mit is kérdeztél, hogy hogy lehet megszűrni?
Hát, nem is ezt kérdeztem, hogy hogy lehet megszűrni, hanem inkább azt mondtam, hogy ügyesen. Valószínűleg máshogy van a témafeldolgozás, de már maga a téma beengedés is.
Hát nem tudom, hogy a témafeldolgozás mennyire van másképp. Nyilván az újságírás egész nyelvezete, meg minden megváltozott, tehát nyilván nem ugyanaz az újságírás, mint 20, nem az, hogy nem ugyanaz, mint 30 éve, de már csak nem is olyan, mint 10 éve. Hanem másképp hangzik egy cikk ma. A beengedés, hát nem tudom, nagyon sok az info, meg kell tudni szűrni ebből a számodra hihetőt, fontosat, nem tudom micsodát. Én nem hiszek alapvetően ebben a fact-checking izében. Én azt hiszem, hogy kellenek felkészült, okos, jó újságírók, akiknek meg kell tudni találniuk, el kell tudni dönteniük, hogy abból, amit látnak, olvasnak infót, abból mi a hiteles és mi nem. Ha meg véleményt mondanak, akkor meg hát ez a véleményük. Azon meg a lelkük rajta.
Így van. Kérdezném, hogy hogy érzed magad ebbe, és meg is fogom kérdezni, csak közben azt gondolom, hogy egyébként, ahogy ez alakult, abban mi részt vettünk, tehát hogy azzal mentünk mi is.
Persze.
Tehát ez történt.
Igen. Nyilván egy nagy változás volt az internetes újságok megjelenése. Már beszéltem a Magyar Narancsról. A Magyar Narancs az eleve totálisan átrajzolta, vagy átírta a magyar sajtónyelvet, hogy akkor az egy ilyen, nem tudom, meghökkenés volt ez a fajta nyelvezet, ahogy a Magyar Narancs beszélt. Ugyanilyen egyesek szerint ennek folytatása, vagy ezzel összefüggő változás, de mindenképpen egy következő stáció volt, ez mondjuk, amikor megjelentek a nagy portálok, Index, még a régi Origó, ott is egy teljesen új sajtónyelv és forma jelent meg, és az visszahatott az egész sajtónyelvre szerintem, a printre is valamennyire, főleg, hogy a printet ugye, ahogy kiszorította, vagy szorítja ki folyamatosan, nem kiszorította, mert van még print, hála Istennek, elég szar lenne, ha nem lenne, de nyilván egy egészen új piaci helyzetet hozott, amikor jöttek azok az online felületek, ahol nem kellett fizetni a hírért, tartalomért, véleményért. Aztán ugye most megint változik ez pár éve, hogy vannak fizetős felületek. Én is például egy ilyennél dolgozom, a HVG 360-nál, meg hát most már a legtöbb oldal vagy udvariasan kér valami pénzt a támogatást az olvasójától, vagy effektíve bizonyos tartalmakhoz csak akkor enged oda, hogyha fizetsz érte. Bizonyos értelemben nálunk egy világtrend, hogy elkezdték fizetőssé tenni a tartalmakat a nagy online felületek.
De volt az életedben a Heaven Street 7, de más zenekarok is. De a Heaven Street 7-re emlékszem én úgy, mint a 2000-es években az összes fesztiválon jelenlévő, a rádiók által játszott zenekar, rockstar élet. Ezt én mondhatom, te nem, oké, értem. Tehát ez a rockstar élet, ez volt nekem mégis egyébként, te nekem mindig az íróalkat voltál, képzeld el. Te magadat hogy apostrofálod?
Nem érzem magam egy ilyen kifejezett rockstar alkotnak, meg vagy egy Heaven Street 7 szám címét idézzem, amit a Krisztián, Szűcs Krisztián nagyon jó címet adott neki, ez a magyar világsztár. Tehát azért ezt úgy mindig érdemes volt azért némi, hát hogy mondjam, távolságtartásra kezelni, hogy az ember ilyen híres zenész lett. Meg hát egy ilyen kis kacsa úsztatóban nem lehet nagy cápának lenni nyilván. Meg hát mi nem is voltunk soha olyan csávók szerintem. Én meg, tehát szerintem semmelyikünk se, én se. Meg én végig dolgoztam az alatt. Mármint a zenés munka, még igen. Mielőtt valaki azt mondja, hogy ez csak ilyen hülye gyerekek csörömpölnek, az is meló, a zenélés kemény. De mindig volt ilyen, úgymond ilyen polgári állásom mellette. Vagy a Szigetnél dolgoztam, mint ilyen szerkesztő, tartalom, cikkgyártó, vagy utána Petőfi Rádiónál dolgoztam, mint ugyancsak website szerkesztő és író és szerkesztő. Vagy előtte, hát akkor igen, hát nem is tudom előtte mi voltam. Szóval mindig volt valami ilyen típusú, ilyen média munka, amit nem csak azért csináltam, mert azért ez a magyar világsztárság idézőjel bezárva, ebből soha nem lehetett csak úgy magából megélni. Egyébként érdekes, hogy ez most hogy van, és régen hogy volt, mert mindjárt erre kitérek egy mondat erejéig, de hogy azért mindig kellett valami civil meló, hogy amikor van mondjuk két hónap, hogy éppen nincs sok koncert, akkor azért lehessen élni. Hát egy, át kettő, meg én ehhez ragaszkodtam is, mert nekem így volt kerek. Tehát én nem akartam csak zenélni. Valószínűleg így utólag visszatekintve soha nem volt bennem egy ilyen én zenész vagyok. Önmeghatározás, valószínűleg ez is benne volt abban, hogy ragaszkodtam a saját ilyen polgári melóimhoz, meg szerettem is őket csinálni, úgyhogy ebből összeállt, hogy... Tehát valószínűleg ezt láttad rajtam, ezt a...
Igen.
Erre szokták mondani, hogy ez a csáv olyan civil. Zenészkörökben szokták így mondani.
A civilt sosem mondanám. Nem.
Én még ezt is elfogadom. Én tényleg mindig egy picit ilyen civil maradtam a zenész, vagy a zenélésben is. Sosem éreztem azt az identitást, hogy fölkeltem reggel, én vagyok a zenész.
Pedig a basszusgitárosok.
Egyébként a basszusgitárosok, tehát egyébként zenélni, zenét írni, próbálni, szöveget írni, stúdióban zenét összerakni, az mindegyik rohadt jó dolog. Csak valahogy ez a nagyon erős ilyen identitás, hogy én zenész vagyok. Ezt tudom, hogy ha már a Krisztiánt említettem, ő tényleg zenész, tehát ő dalszerző, ő nem tudom másképp elképzelni őt, miközben tudom, hogy őt is érdekelt a fordítás, meg ez, meg az, meg írt egyébként nem is rossz cikkeket, ha felkértük, meg kértük fel többször, akár mint Wanted, vagy Wantu, ez ugye ez a Wantednak volt az utódlapja, kértük fel, hogy írjon lemezkritikát, és tök jól írt, tényleg szuperül, de hogy ő például, tudom, hogy ő zenész, tehát neki ez az identitása. Vagy én úgy látom őt, hogy zenész. De én például sosem éreztem magam, hogy én vagyok a zenész.
Azért mondtam, én téged mindig írónak láttak, civilnek mondjuk sosem mondtak volna, hanem inkább azt mondanám, hogy az, akit ott zenészként látok, de én látom azt a részét is, ami, és egyébként az újságíró, tehát ami figyeli a környezetet, van véleménye, azt el fogja mondani, arra egyébként mások is odafigyelnek. Voltak nagyon izgalmas részek az életedben. Ha most azt kérdezném, hogy most mind szakmailag ezzel a rengeteg lábbal, amit van, ezzel a rengeteg figyelnivalóval, amit van, meg ami úgy kijön belőle, tett produktum is, te most hogy érzed magad? Tehát hogy érzed magad a saját életedben? Akkor mit mondanál? Te
most?
Jó ég, milyen arcot vágtál?
Hát bonyolult ez.
Igen, de hogy érzed magad?
Hát vegyesen, nem tudom, valami, tehát nem könnyű.
Tehát azokon a térképeken, amiken rajta voltál, most is rajta vagy. Ez például egy fontos dolog.
Rajta.
Te is tudod, hogy sokan nincsenek már rajta ilyen vagy olyan okból. Vagy saját döntésből, kiment alóluk a szakma.
Igen, de lehet, hogy valaki váltott valami olyanra, amit
vagy
szeret
váltott.
Csinálni.
Persze, sok minden van.
Alapvetően mondom, az van, amit mondtam, hogy olyan dolgokkal foglalkozom, amit szeretek, és erre tényleg próbálom magamat emlékeztetni, hogy ezeket én itt tényleg szeretem csinálni. Nyilván ezeknek is van szeretem, meg nem szeretem része. Nyilván, ha valaki kertész, és azt szereti csinálni, vagy nem tudom micsoda, erdész, annak is van nyilván olyan része, mint
Szeretem. Minden területen van favágás, hogy az erdésztől nem menjünk messzire.
Próbálom magamat arra kondicionálni, hogy így, hát az így hülyeség, hogy jót lássam a dolgokban, ez így olyan falvédőre való.
Sok minden igaz, ami falvédőre való.
Igen, ez is igaz. Nagymamám Zalai Imréné találkozása David Bowie-val. Ismered ezt a falvédőt?
Nem.
Ez így nagyot ment, egy ilyen háttér, egy ilyen klasszikus ilyen népi hímzés, háttérben ilyen felhőkarcolók, egy út, és egy ilyen néni állt ilyen cekkerrel a kezében, és mellette David Bowie, nagymamám Zalai Imréné találkozása David Bowie-val. Lehet, hogy most indirekt választottam. Életem gyakorlatilag metaforája nagymamám Zalai Imréné találkozása David Bowie-val. Egyébként igen, tehát benne van a napi szatyor húzgálás.
Komfortizmus.
Igen, nem tudom, és benne van David Bowie. És a háttérben egy felhőkarcoló és egy nagy út. Úgyhogy lehet, hogy most egy ilyen, nem tudom, ilyen metaforikus választottam. Hát figyelj.
Én ezt bírom, ezt a képet.
Igazából csak viccelni akartam, de aztán rájöttem a képben rejlő szimbolikára. Hát figyelj, hát szerintem aki így annyi idős lesz, mint én, az már úgy volt már jó is, rossz is, nehéz is, könnyű is, túl van sok mindenen, és valószínűleg én tényleg megpróbálom így nem nyafogni, meg nem a rosszabbik végéről látni. Uh-huh. Tehát próbálnám a létezésben lévő ilyen jót, vagy amit hozzám ad, azt keresni. De mondom, ezt így nehéz így elmondani, mert volt itt nálad a Márk barátom nem olyan nagyon régen.
Pataki Márk?
Igen, ő ezt valószínűleg pontosabban el tudná mondani. Innen is üdvözlöm. De tényleg, tehát próbálnám így a mérleg pozitív oldala felé konvergálni. Csak ezt mondom, nagyon sok ilyen tartalompörög, légy pozitív, nem tudom, amiket én így annyira nem szeretek, mert közben van benne hazugság, meg gics, de tényleg szeretném.
Amúgy szerintem tényleg az a kérdés, hogy az ember a saját életében...
De nagyjából
életében,
amit itt makulok?
Persze, hogy értem. Ez az, hogy a saját életedben, a mikrokörnyezetedben igyekeznél magad jól érezni. Amúgy szerintem per pillanat ez a feladat.
Hát igen, de közben meg nem valamilyen tehát
nem akarsz önhazugságba.
Közben meg, hogyha valami rossz van, vagy fáj, vagy nem jó, akkor azt is így átengedni, hát meg igen. Megélni.
Szerintem az egyensúly
de
az...
nem akarnék tényleg itt ilyen, nem akarnék olyan szerepbe tetszelegni, ami nem vagyok. Azt sem elhazudni.
Önhazugásba.
Tehát valahogy így együtt rezonálni a létezésre, és amikor jó valami, azt is megélni, amikor rossz, akkor azt nem eltagadni, vagy elhazudni, azt nem mosolyogni, hogy most tök jó, és minden jó, de alapvetően megkeresni a jót.
Jó, végszó, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy eljöttél.
Németh Robi újságíró zenész volt a vendégem itt. A Pont Jókorban ő volt ma a napembere. Most jön egy kis zene, hírek, és aztán jövök vissza, és folytatjuk az életünk dolgaival. Maradjatok ti is.